Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Mai adásunk témája Nemes Nagy Ágnes Fák című verse, és ennek kapcsán az út, az önmagunkhoz vezető út témája. Dobri Imre vagyok, a Kortárs Online vezető szerkesztője, beszélgető társam pedig dr. Horváth Kornélia, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalom Tanszékének professzora. És mint a korábbi adásokban tettük, a sok évre visszanyúló személyes baráti és munkakapcsolatokán tegeződni fogunk.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
És talán kezdjük rögtön a költőválasztással. Miért éppen Nemes Nagy Ágnes?
Nemes Nagy Ágnest a 20. század második felének kiemelkedő költőjeként tartjuk számon. Jelentősége Pilinszkyért és Vörös Sándorhoz mérhető. Ismert, hogy Nemes Nagy alapította meg akkori férjével, Lengyel Balázssal, az Újhold című folyóiratot, amely 1946-ban indult, de 48-ban az acélféle kultúrpolitika be is tiltotta. Ezután Nemes Nagy Ágnesnek is a hallgatás lett az osztály része, mint oly sok nemzedék társának, e társak között Pilinszky, Rónai György, Vörös Sándor és számos további költő mellett olyan prózaírók nevét is meg kell említenünk, mint például Ottlik, Mészöly vagy Mándi Iván. Nemes Nagy költészetéről elmondható, hogy nagyon visszafogott, szűkre szabott mondatokkal, illetve versorokkal dolgozik. A verseiben megnyilvánuló szemléletmód objektív, tárgyilagos. Éppen ezért tárgyas költőként tartjuk őt számon. S maga is ennek vallotta magát tanulmányértékű esszéiben, utalnék itt egyebek között a Szó és szótlanság című esszékötetére. Érdekes fordulat, hogy a 70-es években a szabad, illetve a prózavers kerül alkotói munkásságának horizontjába. Ugyanakkor e szabad, avagy prózaversekben is valamiféle mértéket, egy jól kiszabott egyensúlyt követ. Azt hiszem, a mérték, mint olyan, legyen az a versritmus mértéke, az élethez való viszonyulás metaforája, mint mértékletesség, avagy a horáciuszi arany középút, kezdettől fogva meghatározó Nemes Nagy Ágnes költői habitusára és költői alkotásaira vonatkozóan.
És hogyan értelmezhetjük akkor a mérték fogalmát Nemes Nagy Ágnes életművében, illetve alkotásaiban?
A mérték Nemes Nagy Ágnes számára központi fogalom. Nemes Nagy Ágnes, mint utaltam rá, igen sok esszét írt, és ezek tanulmányoknak is tekinthetők, melyek közül nagyon sok tárgyalja a versritmus, a versmérték fogalmát és működését. Tudjuk, hogy Nemes Nagy a Magyar Tudományos Akadémia Verstani Bizottságának is tagja volt, és ilyen minőségében előadásokat is tartott az akadémián. Érdekes azonban, hogy ezek az előadások alapvetően a szabad versről szóltak. Mondhatnám, ha a 20. század közepének költői közül van valaki, aki a szabad verset, mint formát nem csak a saját költői szövegeiben, hanem megnyilatkozásaiban is propagálta és elemezte, az Nemes Nagy Ágnes volt. Paradox, hiszen egyszer mind a szoros, feszes, zárt költői forma híve és hírnöke is volt. Vagyis a mérték számára egyszerre jelentett egy nagyon feszes, számszerűen is leírható struktúrát, és ennek a struktúrának a bizonyos határok közötti feloldását is. Ám ezek a határok legalább annyira megvoltak szabva nála, mint a klasszikus mértékes vers esetében.
Viszont a mérték fogalma, a versritmus, mint metrum, azaz maga a mérték, miként válhatott ilyen fontossá, meghatározóvá Nemes Nagy Ágnes számára?
Köszönöm a kérdést. Itt első helyen alig, hanem a 20. századi, 20. század közepi német filozófiát és irodalmi hagyományt említhetjük meg. Elsősorban Heidegger, a híres egzisztenciál filozófus hatására gondolok. Heidegger az embernek a létben elfoglalt helyét, egzisztálásának mikéntjét teszi meg vizsgálódása tárgyának főművében, a lét és időben. Meglátásom szerint az ember létbevetettségének, egzisztálásának gondolata erőteljesen visszaköszön Nemes Nagy Ágnesnek nem csak a verseiben, hanem már említett esszéiben is. A mérték és a metrum kapcsán azonban talán még fontosabbak Heidegger kései írásai, amelyek a nyelv szerepét vizsgálják a művészetben, és amelyekben megfogalmazódik az a tétel is, miszerint a művészet nem más, mint, idézem, mértékvétel a világról. Hozzátehetjük, mértékvétel a saját életünkről, a világban elfoglalt helyünkről. A másik jelentős hatást egy német költő, Rainer Maria Rilke gyakorolta Nemes Nagy Ágnesre, akinek verseit, közöttük a híres duinói elégiákat a magyar költő, vagyis Nemes Nagy Ágnes fordította le. Összegezve azt mondhatnám, a mérték Nemes Nagy Ágnes számára távolról sem csak a puszta versmértéket, a versritmust jelentette, noha az is nagyon fontos volt számára, hanem életfelfogást, általános szemléletmódot is, a létezés alapkritériumának, a létben és az életben való részvételünk fogodzójának tekintette a mértéket, mint olyant.
Miért éppen Nemes Nagy Ágnes Fák című versére esett a választásod?
A vers kitüntetett pozíciót foglal el az életműben. Eredetileg a költő harmadik kötetében jelent meg, ám a 80-as évek végén megjelentett egy gyűjteményes kötet élén szerepel, megelőzve a kronológikus, azaz időbeli sorrendben kiadott köteteket. Vagyis a gyűjteményes kötet felsorolja a korábbi verses köteteket időbeli sorrendben, mégis a Fák című vers, amely eredetileg a harmadik kötetben jelent meg, kiemelődik ebből a lineáris kronológikus sorból, és a gyűjteményes kötet élére helyeződik. Vagyis egyfajta mottó szerepet tölt be, azaz mint egy magában foglalja, szimbolizálja költő egész életművét. Tehát némiképp leegyszerűsítve, a Fák a szerzői intenciótól is megtámogatott módon valamiképpen a Nemes Nagy Ágnesi költői életmű eszenciáját képviseli és hordozza magában. Ezért esett erre a verse a választásom.
Hallgassuk meg most tehát a Fák című verset Fazekas Katalin felolvasásában.
Nemes Nagy Ágnes, Fák. Tanulni kell a téli fákat, ahogyan talpig zúzmarásak, mozdíthatatlan függönyök. Meg kell tanulni azt a sávot, hol a kristály már füstölög, és ködbe úszik át a fa, akár a test emlékezetbe. És a folyót a fák mögött, vadkacsa néma szárnyait, s a vakfehér kék éjszakát, amelyben csuklyás tárgyak állnak. Meg kell tanulni itt a fák kimondhatatlan tetteit.
Térjünk rá a vers értelmezésére. A Mária Rádió júniusi műsorai az Út önmagunkhoz, légy azzá, aki vagy, hívó szava köré szerveződnek. Miképpen nyilvánul ez meg a Fák című vers esetében?
Nos, először is, ha a vers szövegformáját vizsgáljuk meg, akkor láthatunk egyfajta utat, ami kirajzolódik. A hallgatóimnak az egyetemen mindig azt mondom, hogy a forma sosem puszta forma, hanem mindig jelentéssel is bír. Azaz a vers a maga sajátos jelentését csak is abban a formában tudja létrehozni és közvetíteni, amely formában íródott és rögzítődött a papíron. Mi a helyzet ezügyben a Fák című verssel? Ránézésre is sajátos a formai tagolása, egy három soros, egy négy soros és egy hat soros verszakból épül föl. Önmagában a verszakok sorszámának növekedése valamiféle előrehaladást, ha tetszik, utat feltételez. Igaz, ez az előrehaladás lassú, de biztosnak tűnik. Ezt megerősítheti a három verszakot összefogó ismétlés, amely így hangzik. Tanulni kell, illetve meg kell tanulni. Ez a nyomatékos felszólítás, amely általános érvényű, tekintve, hogy a főnévi igenévit nem kap igeragot, vagyis nem tanulnom vagy tanulnod formában hangzik el a felszólítás, hanem általánosságban tanulni kell. Nos, ez a nyomatékos felszólítás össze is köti a három verszakban mondottakat, azaz megerősíti a lassú előrehaladásra vonatkozó hipotézisünket. És ez a lassú előrehaladás az önmegismerés, az önismeret útjaként is értelmezhető, meglátásom szerint. Az első verszakban a téli fák mozdíthatatlan függönyökként tűnnek föl, vagyis megakadályozzák a fák által elhatárolt, lehatárolt horizont mögé látást. A második verszakban azonban ez a lezárt horizont, mintha mozdulni, felosztani látszana, idézem a versből, meg kell tanulni azt a sávot, hol a kristály már füstölög, és ködbe úszik át a fa, akár a test emlékezetbe. A sáv, az úszik át, a kristály már füstölög, mind a két határ közötti átjárás, átlépés jelentését közvetíti. Az átmenetiségre helyeződik itt a hangsúly. S végül az utolsó verszakban, mintha az önismeret a megértés végpontjához érkeznénk, meg kell tanulni itt a fák kimondhatatlan tetteit.
Miről is szól, vagy miről is szólhat ez a vers? Mit is kell megtanulni, illetve megtanulnunk?
Természetesen nehéz a kérdés, és soha nem lehet definiálni azt, hogy miről szól egy vers, parafrazálni lehet és értelmezni lehet. Azt gondolom, amit az előbb is mondtam, az önismeret, az önmegismerés folyamatát szükséges megtanulnunk a vers sugalmazása szerint. Az utat, amelyet követve eljuthatunk önmagunkhoz. És erre a vers ritmikai kivitelezése újabb támpontot nyújt a rímek, pontosabban a rímszerkezet tekintetében. Mint említettem, a költemény verszakokra tagolása egyedi. Egy három, egy négy és egy hatsoros verszakot számlál. Láthattuk, hogy a hármas tagolás jelentéssel is bír, a meglátás a dolgok mögé látásának értelme szerint a dolgok mögé hatolásának megértésének útját járja be ilyen értelemben ez a három verszak és így a versszöveg. És ez a rímszerkezetben is igazolást nyer. Mindössze egyetlen rím szerepel a versben, amely mind a három verszakon végigvonul. Tehát egyetlen olyan rím szó van, amely visszatér mind a három verszakban. Tehát ezáltal egységben tünteti fel a vers egészét. Ez a rím az első verszakban a függönyök, a másodikban a füstölök, a harmadikban pedig a fák mögött.
Miként értelmezhetjük ezt a hármas rím sorozatot?
Értelmezésem szerint egy lassú, de áttörő önmegismerési folyamatként. A függönyök főként, mivel mozdíthatatlanok a vers szöveg szerint, az első verszak szavai szerint, mozdíthatatlan függönyök, tehát a függönyök a be- avagy meglátás szimbolikusan a megértés akadályai. A füstölők szó a második verszakban azonban a függönyök lezártságát látszik oldani. A függöny, főként a sötétítő függöny megakadályozza a látást, és ezáltal a megismerést, míg a füstölög rím a tisztábban látáshoz enged közel minket. Azt is mondhatnánk, a vers második szakaszában elkezd felszakadozni az, amit korábban teljes lezártságnak éreztünk. S végül a harmadik szakaszban a rím így szól, és a folyót a fák mögött. Vegyük észre, hogy a rímsorozatnak köszönhetően egy határátlépésben részesülünk, beléptünk az első verszakban teljesen elzárt közegből, idézem újra, mozdíthatatlan függönyök, a közvetítésen, a sávon keresztül, ez a középső verszak, beléptünk a fákon túli világba, idézem, és a folyót a fák mögött, amely világ a transzcendenciát képviseli. A harmadik verszak a vadkacsa néma szárnyait és az amelyben csuklyás tárgyak állnak sorai ezt jól kinyilvánítják, utalva egyfelől a Kalevalára, a finnugor népi eposzra, amely szerint a világ egy vadkacsa tojásából született, másfelől a tárgyias költészetre, lásd a csuklyás tárgyak kitételt a versszövegben, vagyis a vers a tárgy szót nevesíti is önmagában. Ezáltal autopoétikus és önreflexív versnek tűnik, egy tárgyas költőként számon tartott szerző, aki magát is tárgyas költőnek vallja, a vers szövegében a tárgy szót nevesíti. Tehát ez az autopoézisnek egy nagyon erőteljes megnyilvánulása meglátásom szerint. Hozzátehetjük, a csuklyás tárgyak a finnugor mitológia alapján, erről Jankovics Marcel is ír a Fa mitológiája című könyvében, a világfa ágán a megszületésre váró lelkek szimbólumaiként is értelmezhetőek. Ennek alapján Nemes Nagy Ágnes költeményét az önmegismeréshez, az önmegtaláláshoz vivő, és ez alapján metaforikusan az újjászületés költeményeként is értelmezhetjük.
Köszönöm szépen a beszélgetést! Önök a Mária Rádió Tojásé című műsorának adását hallották, amelyben Nemes Nagy Ágnes Fák című verséről beszélgetett Dobri Imre és dr. Horváth Kornélia, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalom Tanszékének professzora. Kérdéseiket, hozzászólásaikat az ékezetek nélkül tojasekukac@mariaradio.hu e-mail címre várjuk. Kérjük, adományaikkal támogassák a Mária Rádiót, mert enélkül ez a műsor sem készülhetett volna el. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líratörténeti Kutatócsoportjának műsorát hallották.